Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, úgy, amint írva található a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszban, Márk evangéliuma 16. részében, az első 13 versben. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek, feltámadt, nincs itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe zárását, a neki való engedelmességet. Jöjjetek, ezért imádkozzunk fenn. Úr Jézus, köszönjük a nyár közepén, vagy elején a nem megszokott történetet. Ezt az ige szakaszt mindig tavasszal halljuk, húsvétkor. Jézus feltámadása, minden templomba járó ember előtt szinte kívülről ismert ige szakasz. Köszönjük, Urunk, hogy ma is elénk hozod ezt, mert minden vasárnap a te feltámadásodat ünnepeljük, azt, hogy megtörted a halálnak az erejét, és megnyitottad előttünk a mennyek dicsőségét azáltal, hogy magadra vetted a mi bűneinket, azoknak következményeit. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjunk ebben a kegyelemben járni. Szeretnénk elfogadni, magunkévá tenni ezt a kegyelmet, és abban boldogan örvendezve élni. Így jövünk hozzád, Urunk, bizalommal, hittel kérve, hogy könyörülj ezen a világon is, különösen is a háború sújtotta részeken. Elét hozzuk, Urunk, a kárpátaljai testvéreket, ahol nem dúl ugyan a háború, de minden napot rettegésben töltenek, családok szakadtak szét. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy lehessen béke. Könyörülj, Urunk, ezen a világon, és az értelmetlen, borzasztó háború hadd szűnhessen meg. Elét hozzuk, Urunk, azokat, akik elviszik a te igédet azok közé, akiknek a szívében van békétlenség, háború. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik a te igédet viszik, azok közé, az emberek közé, akik még nem ismernek téged. Áld meg, Urunk, a Wycliffe Biblia fordítóknak a szolgálatát, életét, és áld meg minden missziót, amelynek a tagjai azért indulnak el szerte a világba, azért vállalják az ott létet, életet egy teljesen idegen nép között, hogy eléjük éljék, és elmondják, hogy van bűnbocsánat, kegyelem, örök élet általad. Imádkozunk azokért, akiknek a szíve tele van fájdalommal a gyász miatt, hogy vigasztald őket. Ragyogtasd fel előttük is a te kegyelmedet, hogy van tovább. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik betegek, adj nekik gyógyulást. Különösen is könyörgünk azokért, akik súlyos betegség diagnózisával, vagy annak félelmével kell, hogy együtt éljenek. Kérünk téged, Urunk, hogy te, aki az életnek és halálnak ura vagy, add nekik az életet. Szeretnénk, hogyha még itt lennének közöttünk, adj nekik testi gyógyulást, lelki megerősödést, a te békességedet, vígasztalásodat. És könyörgünk azokért, akik felépülőben vannak, hogy őket is te segítsd meg és erősítsd. Imádkozunk a nyári szünetben a gyermekekért, a tanárokért, hadd tudjanak pihenni, felüdülni, értelmesen tölteni az időt, hogy lehessen a feltöltekezésnek az ideje ez. Kérünk a ballagó diákokért, akik elhagyták az iskolát, hogy az új helyen, az új életszakaszban találjanak otthonra, békességre, ott, ahová éppen mennek. Könyörgünk az édesapákért, ezen a vasárnapon áld meg őket, hadd tudják betölteni az ő szolgálatukat, feladatukat a legjobban. Kérünk, Urunk, hogy hadd legyen a mi gondolatunk most teljes mértékben a te igéd alárendelve. Segíts bennünket megüresíteni magunkat és figyelni arra, amit nekünk üzenni szeretnél. Hallgass meg és lelkedet küld alá, szenteld meg szívünket és vond magadhoz figyelmünket, szívünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az üzenetét hirdetni szeretném, az imént már hallott igeszakaszban található megírva, Márk evangélium a 16. részében, a 8. versben. Márk evangélium a 16. részének 8. versében így szól az ige. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. A minap egy cikket olvastam, amely az úgynevezett komfortzónából való kilépés nehézségéről szól. A komfortzóna az a biztonságosnak érzett keret, amiben az ember jól érzi még magát. Az ember a maga komfortzónájában kellő magabiztossággal tud mozogni, beszélgetni, döntéseket hozni. Szükségünk van a komfortzónára, mert ott tudunk feltöltekezni, ott nem kell bizonyítanunk sosem, elengedhetjük magunkat, kényelmesen érezzük magunkat. Ilyen komfortzóna normális esetben például az otthonunk, ahol mindennek tudjuk a helyét, ahol jól érezzük magunkat, ahol nem kell megfelelnünk, és így tovább. Szóval otthon az ember éppen ezek miatt, többek között, nyugodtabb és magabiztosabb. A komfortzóna azonban amennyire kényelmes, annyira káros is tud lenni, ha az ember nem nagyon akar belőle kimozdulni. Sokszor félünk a komfortzóna elhagyásától, és aki ettől nagyon fél, az általában a saját maga komfortzónájának a határait sem meri feszegetni, el sem megy inkább odáig. Ez pedig azzal jár, hogy valójában az a bizonyos komfortzóna folyamatosan szűkebb lesz. Egyre kisebb lesz. Ugye elbírjuk képzelni, hogyha van egy kör, amit folyamatosan bejárunk, egy terület, és azt mondjuk, hogy jaj, csak a szélére rá ne lépjünk, akkor mindig egy kicsit nagyobb távolságot hagyunk el a szélétől, és aztán kiderül, hogy egyre kisebb és kisebb az a terület, amit bejárunk. Komfortzónán belül nem lehet leélni egy életet, és aki nem feszegeti ennek a határait, a kényelmes határokat, az egyre nagyobb belső feszültséggel létezik, mert fél minden újtól, ami a komfortzónán kívül esik, és egyre zsugorodik az a fizikai és társadalmi tér, ahová még kimer merészkedni. A cikk arról is beszél, hogy a komfortzónát félelem veszi körül. Ez nem engedi, hogy az ember tovább lépjen. Nagy úr a félelem. Isten jól tudja ezt. A legenda szerint, így mondom, a legenda szerint 365-ször benne van a Bibliában az, hogy ne félj. Állítólag egyszer valami lelki pásztor ezt megszámolta, de ez nem így van, ennél többször van benne. Többször van benne az, hogy ne félj. Isten ennyire fontosnak tartja, mivel tudja, ismer bennünket, hogy mennyi félelem vesz körül bennünket, ezért biztat, bátorít, nemhogy naponta egy, naponta több, ne félj jut nekünk. Mitől félünk? Attól félünk, amit ismerünk, meg attól félünk, amit nem ismerünk. Amit ismerünk, attól azért félünk, mert van tapasztalatunk. Nyilván rossz tapasztalatunk. Az előző szolgálati helyünkön volt egy kutyánk, és nem akartam megkötni. Éppen ezért hallottam róla, hogy van egy különleges nyakörv, és én egy ilyet rendeltem, és elkezdtem használni. Ennek az a lényege, hogy egy fehér vezetéket kellett egy bizonyos területnek a határán lefektetni, az volt a lényeg, hogy a kutya lássa. És az a terület, amit én bezártam ezzel a vezetékkel, az volt az a terület, amit a kutya bejárhatott. A nyakán volt egy olyan póra, egy olyan nyakörv, ami, hogyha megközelítette a kutya azt a fehér vezetéket, akkor egy nagy áramütést adott neki. Nem történt semmi baj, csak rossz, kellemetlen érzés volt neki. És ennek az volt a lényege, hogyha kellően sokáig, több héten át ezt a kutya megtapasztalja, akkor egy idő után akár a nyakörvet is le lehet róla venni, mert már annyira megszokta, hogy jobb nem oda menni a fehér vezeték közelébe, mert meg fog rázni az áram, és akkor az nekem kellemetlen. Hát én kidobtam az ablakon ezt a pénzt egyébként, mert az egy kutyánk ennél okosabb volt. Ő neki szaladt, rájött arra, hogyha neki fut, akkor csak egy nagyon rövid ideig érzi, és aztán kalamolt össze-vissza a faluban. De a lényeg az, hogy az alapelv ebben az eszközben az volt, hogy legyen annak az állatnak egy rossz, egy kellemetlen tapasztalata, amihez aztán meg hozzászokik, és nem akarja majd azt átlépni. Természetes, hogyha az embernek van valamilyen rossz tapasztalata, azt igyekszik elkerülni. És ha ezt mégis vállalja, ha mégis szembenéz a rossz tapasztalat ellenére azzal a dologgal, azt nevezzük bátorságnak. Az bátorság kell. Tudom, hogy az nem jó dolog, nekem kellemetlen lesz, de szükséges, meg kell tennem, ezt nevezik bátorságnak. Félünk attól is, amit nem ismerünk, amiről még nincsen tapasztalatunk. Ilyenkor egy ismeretlen dolgot elképzelünk, és elképzeljük a rossz lehetőségeket. Ilyen az, amikor a gyerek fél a sötétben. Talán nincsen rossz tapasztalata egyébként, nem, sőt, minden bizonnyal nincs rossz tapasztalata, hiszen nem tudom, hogy fordult elő valakivel közülünk, hogy éjszaka otthon volt a szobájában, a sötétben, és tényleg valaki meglepte volna, bement volna oda valaki, egy szörny megjelenik, és így tovább, hát ilyennek nincsenek. Mégis a gyerekek félnek tőle. Nincsen rossz tapasztalatuk, mégis ott van a félelem, mert nem látják a maguk körüli világot, és ők elképzelnek oda dolgokat. Olyan is lehetséges, hogy az illetőnek személyesen nincsen rossz tapasztalata valamiről, de másoktól hallott ilyeneket, és ezért fél tőle. Tegnap a Jóka iskolában ballagás volt, és a gyerekek visszaemlékeztek az elmúlt 8 esztendőre. És az egyik srác azt mondta, hogy többek között, hogy milyen emlékezetes neki a 7. osztály, amikor záróvizsgát kellett tenni. Hogy mennyire izgultak miatta. És elmondta a gyerek azt is, hogy fogalma se volt, hogy mi az, hogy vizsga. És aztán igazgató úr, amikor ő mondta el a beszédét, akkor pontosan visszautalt erre. És azt mondta, hogy na ezért van a záróvizsga. Hogy ne a felvételénél találkozzon egy gyerek először azzal, hogy mi az, hogy vizsga. Hanem amikor még nincsen tétje 7. osztálynak a végén, akkor tanuljon bele, legyen tapasztalata arról, hogy mi is az, amit csak elképzelni tud, meg hall róla dolgokat felnőttektől. A református bibliaolvasó kalózunk szerint Márk evangéliumának a végére értünk. Arról olvastunk, hogy az Úr Jézus feltámadt. Az asszonyok elmentek a sírhoz, hogy mindent leellenőrizzenek, rendben hagyták-e, illetve hogy megkenjék Jézus testét illatos kenetekkel. Minden bizonnyal már az odafelé vezető úton is bennük volt a félelem. hiszen azon gondolkoztak, hogy ki fogja elhengeríteni a követ. Ott volt a félelem, mi ezt nem bírjuk, a mi erőnkhöz képest túl nagy, és hát annyi eszünk nem volt, hogy hívjunk valakit, aki majd segít nekünk. Aztán, amikor megérkeztek, akkor azt látják, hogy el van hengerítve. Ez még nagyobb félelem, hogy jó, hát örülünk, hogy el van hengerítve, de ki hengerítette el? Mi történt? Mi vár majd ott bent? Mit fogunk látni? Mert nem úgy van, ahogyan azt elgondoltuk. És akkor benéznek, és aztán tényleg megtörténik az, amitől úgymond féltek, a legrosszabb forgatókönyv, Jézusnak nincs ott a teste, de ott ül valami srác, akiről kiderül, hogy az Istennek egy angyala. Hát ezek nagyon komoly félelmet generáltak bennük. Az angyal azonban így szól hozzájuk, ne féljetek, megint, ne féljetek. Ne féljetek, mert a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Nincs itt, feltámadott. Íme ez az a hely, ahová őt tettétek. Aki Jézus Krisztust keresi, annak nincs oka a félelemre. Lehet, hogy vannak előttünk félelmetes helyek, helyzetek, de nincs ok a félelemre. Istentől legalábbis biztosan nem kell félnie. A Ézsaiás könyvében olvassuk, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Keressétek. Isten maga bátorít, biztat erre. Hogy nem félni kell, aki keresi az Urat, jót tesz. Jézus maga is ezt mondja, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Aki tehát az Urat keresi, annak nincs mitől félnie. És valóban nincs mitől félni, hiszen csupa jó hírt hallottak ezek az asszonyok az angyaltól. Jézus feltámadt, Jézus él, elment, de fognak vele találkozni, és mondta, hogy ezt mondjátok el a tanítványoknak is. A hír azonban annyira megdöbbentő, ez az egész helyzet, mindaz, amiben belekerültek, ez annyira letaglózó, és annyira szemben áll mindennel, amit eddig tapasztaltak, hogy egyszerűen képtelenek feldolgozni és elfogadni. Hiszen ők maguk látták, hogy mit tettek Jézussal. Szemtanúi voltak végig. A tanítványok ugyan elfutottak, de az asszonyok végig ott voltak. Ők látták, hogy mit műveltek Jézussal, hogy hogy verték meg, hogy hogy ostorozták, hogy hogy tettek a fejére tövis koronát, hogy már az ostorozásba is belehalhatott volna. És aztán keresztre feszítették, és látták, amikor meghal, látták, amikor leveszik a keresztről, látták, amikor beteszik a testét a sírba, és tudják, hogy eltelt az ő időszámítások szerint 3 nap, de legalább 1,5. Láttak mindent. Ezek után mindaz, amit mond az angyal, az egyszerűen hihetetlen, megdöbbentő. Természetesen a legnagyobb öröm is az. De ilyen hatalmas tragédiában senki sem akarja a fájdalmát még egy nagy csalódással tetézni is. Éppen ezért nem merik elmondani a tanítványoknak, hiába kapták meg feladatként az angyaltól. Félnek. Félnek elhinni, és félnek továbbadni is a hírt. Valahol természetes, hogy félnek. Nem merik elhinni. Nem merik igazán elhinni. Óriási a fájdalom, hogy ilyen szörnyű kínok között meghalt Jézus, de még ezt is könnyebb most már tudomásul venni, mint megint beleélni magukat valamibe, hogy aztán kiderüljön, hogy Jézus mégsem él. Nem látták Jézust. Nem merték elhinni. Úgy vannak vele talán, hogy talán a tanítványok is haragudnának, vagy még csalódottabbá válnának, hogyha ők visszamennek és azt mondják, hogy Jézus él, aztán mégsem. Van itt egy másik asszony is. A Magdalai Máriának személyesen jelenik meg Jézus. És ő, róla azt olvassuk, azonnal él és újságolja a tanítványoknak, hogy Jézus él. Mi a különbség Magdalai Mária és a többi asszony között? Miért van az, hogy a többi asszony félt, a Magdalai Mária meg nem félt? elmondani. Az az óriási különbség, hogy a Magdalenai Mária már nem csak hallott Jézusról, hanem személyesen találkozott vele. Neki személyes tapasztalata volt. Nem volt nagyobb hite ennek a nőnek, mint a többieknek. A különbség az, hogy személyesen találkoztak. Amikor valakinek nincs személyes találkozása, tapasztalata Jézussal, akkor természetes, hogy nem nagyon mer róla beszélni másoknak. Gondoljunk bele, hogyha van egy életrajzíró, ma egyre több ilyen ember van, aki ebből él, hogy embereknek megírja az életét. Lehet, hogy ír egy elhunyt személyről, és igyekszik a legpontosabb képet adni róla. Ezt hogy csinálja? Mondjuk az írásait elolvassa, interjút készít azokkal, akik őt ismerték, az elhunytat. Ki fog tudni ennek az embernek az életéről a legtöbbet? Nagyon valószínű, hogy ez az író. Ő annyi helyről szedett össze információkat, hogy fantasztikus. És mégis, kivel szeretne egy kívülálló inkább beszélgetni? Az elhunytnak mondjuk a feleségével, vagy fiával, aki ismerte, vagy azzal, aki könyvet írt róla. Érezzük, hogy hiába az információ, hiába a rengeteg információ, ha nincs mögötte igazi tapasztalat, ha nincs mögötte igazi átélés, ha nincs mögötte találkozás. Persze jobb a sok ismeret a semminél, de összemérhetetlen a személyes találkozással. Ráadásul minden embernek a beszámolója szubjektív. Úgy írja le az adott személyt, amilyennek ő ismerte, de én nem biztos, hogy olyannak ismerném meg, ha találkoznék vele. Akinek nincs személyes tapasztalata, kapcsolata Jézus Krisztussal, valahol érthető, hogy nem szívesen beszél róla. Nem szívesen vallja meg, hogy ő vallásos vagy keresztény embernek mondja magát. Hiszen mindig attól tart, hogy mi van, ha valamire nem jól emlékszem, nem jól idézek a Bibliából, ha olyat kérdeznek, amire nem tudok válaszolni, és így tovább. De akinek személyes tapasztalata van, aki személyesen ismeri Jézust, az lehet, hogy sokkal kevesebbet tud róla, mégis el tudja mondani, hogy én tudom, hogy az Úr ilyen. Te hogy vagy Jézussal? Mit tudsz róla? Történeteket? Vagy volt személyes találkozás? Ismered őt személyesen, mert lehet ismerni személyesen. Meg lehet ismerni az Urat, és érdemes erre törekedni. Mert enélkül egy szép könyv, információ, érdekesség a Biblia. De Jézus Krisztussal nem csak a Biblián keresztül lehet találkozni. És ez az egyik ok, de ennél még fontosabb, hogy a Jézussal való találkozás nélkül nincs üdvösség. Hogy Jézussal személyesen találkozom, és odaadom neki az életemet, ő elveszi a bűneimet, enélkül nincs üdvösség. Ezért mérhetetlen fontos kérdés, hogy Jézusról ismereteim vannak, vagy tapasztalatom van. Aki ismeri az Urat, aki találkozott vele, abban is lehet ugyanakkor félelem, hogy bizonyságot tegyen, hogy beszéljen Jézusról. Annak a félelme, hogy vajon hogy fogadják majd az ő hihetetlen szavait Jézusról, mert ez ma is hihetetlen. Azt mondani, hogy Jézus itt élt, megfeszítették, de feltámadt, és ott van a mennyekben, és vissza fog jönni. Ezt ma is szkeptikusan fogadja rengeteg ember. Amikor valaki attól fél, hogy kinevetik, kigúnyolják, valami olyat kérdeznek, amire majd nem tud válaszolni, akkor valójában az ember önmagát félti. Önmagát. Mit fognak rólam mondani? Azt gondolom azonban, hogy mindenki, aki találkozott Jézussal személyesen, átélte azt, amit a Magdalai Mária, azt még biztatni sem kell, hogy elmondják másoknak, hogy Jézus él, megteszi magától, mert annyira boldog. Annyira boldog. Annyira tele van a szíve hálával, szeretettel, hogy úgy érzi, hogy biztos, hogy szétrepednék, ha én ezt nem mondhatnám el. Biztosan. Olyan boldogsága van az embernek, hogy képtelen elfeledkezni arról, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, hogy szabad, hogy feltétel nélkül szereti Isten, hogy egyszerűen nem tud a másik emberre még akkor se csúnyán nézni, vagy haragudni, amikor az egyébként úgy viselkedik vele. Örömmel vallja meg az ő megváltóját. Nem lehet annyira még szerelmes sem, hogy a szerelme kiszorítsa a gondolataiból a feltámadott Jézust. És azt gondolom, a legfontosabb ilyenkor megragadni a lehetőségeket arra, hogy az ember beszéljen Krisztusról, amikor még hatalmas az ő iránti szeretet lángja, érdemes beszélni Jézusról, hogy maradjon később is bátorsága a bizonságtételre. A másik pedig, amikor a bizonságtétel kényszere jön el, akkor szólni kell. A kényszer, mikor valami olyan történik, olyat tesznek, terveznek körülöttem, a környezetemben, ami az Úr akaratával ellentétes. Ilyenkor az a lehetőségem van, hogy csendben vagyok, hallgatok, lapítok, vagy pedig felvállalom. Ne haragudjatok, ez nem helyes. És akkor megkérdezik, hogy ugyan miért nem mindenki így csinálja. Na itt jön a bizonságtétel kényszere. Azt nem elég mondani, hogy mert ez így erkölcstelen. Erre megrántja akárki a vállát. De ha azt mondod, hogy azért, mert az én Uram ezt nem tartja helyesnek, az én életem az övé, az már bizonságtétel. Bátorság kell az ilyen megszólaláshoz. De aki él a félelem legyőzésével, az fog fejlődni, haladni előre. Azt olvassuk az igében, hogy a teljes hit kiűzi a félelmet, de aki a félelemnek ad helyet, az egyre zsugorodni fog a hitében is. Mert nem a győztes, erős, dicsőséges urára néz, hanem önmagára, meg a körülményeire. Pont úgy, mint Péter, amikor a vizen járt. Amíg Jézusra nézett, addig ment, amihelyt elkezdett nézni a hullámokra, elsüllyedt. Sok félelem vesz körül bennünket. Sok félelemnek valós alapja van, mert vannak rossz tapasztalataink, és még több csak elképzelt félelmünk. A sátán pedig azt akarja, hogy ebben a félelemben éljünk. Ez nagyon-nagyon profin, meg volt csinálva, meg volt komponálva, például a Covid idején. Borzasztó volt látni azt a rettegést egymástól, jaj, el ne kapjuk a másiktól a betegséget, és ez volt akkor a helyes, ezt mondták a szakemberek, nem erről beszélek, hanem csak az a félelem a másiktól. A félelem. Ezt emlékszünk rá, nem olyan régen volt, hogy ez milyen rossz érzés volt, ugye? Nekem például kellemetlen élmény volt, ha valakihez egy picit is közelebb mentem, és akkor rám szólt, hogy ne jöjjek olyan közel. Vagy egyszer ültem egy barátommal egy kávéra egy helyen, és akkor köhögtem néhányszor, és mondta, hogy hát menjek már innen el. Minek vagyok itt már? Megittam a kávét, menjek el. Mert terjesztem itt a betegséget, pedig nem voltam beteg. A félelem a másiktól. Zárkózz be, ne beszélj, ne találkozz, ne mondj el semmit, ne mondd el Jézus sem, hogy mennyire szeret téged. A félelem zsugorítja a hitünket, a bizalmunkat, az örömünket, a szabadságunkat. Így hát marad a félelem áttörésének a kényszere. A bátorság arra, hogy merjük vállalni, hogy Jézusé vagyunk, és legyen az Úrnak hála azért, hogy jelenleg olyan országban élünk, amikor a félelem a bizonságtételtől nem valós. A bizonságtétel következményeitől nem valós. Nincs valós félelem. Mi a legrosszabb, ami megtörténhet, ha én bizonságot teszek az Úrról? Legfeljebb kinevetnek. De nem fognak börtönbe zárni. Nem fognak meghurcolni. Nem fognak kirúgni a munkahelyről. Akkor lesz valós a félelem, ha ez megtörténik. Ha ilyen tétje lesz a bizonságtételnek, most még nincs. Példa előttünk Jézus, akinek a szenvedés, a halál az nem elméleti lehetőség volt, hanem maga a valóság. aki vért verejtékezve könyörgött, hogy atyám, ha lehetséges, ne kelljen átélnem ezeket a szenvedéseket. És nem volt más lehetőség. Elbírjuk képzelni, mit jelenthet, milyen szenvedést, milyen rettegést Jézusnak ez az este. És ő mégis azt mondta, hogy vállalom. Vállalta miattunk. Vállalta értünk. De Jézus ne csak példa legyen előttünk, hanem az ő lelkéből merítsünk erőt, bátorságot mi is arra, hogyha találkoztunk Jézussal, ha valóban ismerjük őt, akkor merjük is megvallani és elmondani. Amen. Urunk, azért könyörgünk hozzád, segíts bennünket abban, hogy legyen bátorságunk rólad beszélni, bizonyságot tenni. És könyörgünk hozzád, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, bocsásd meg azt, hogy sokszor jobban féltjük magunkat, mint ahogyan kellene, hogy nem merjük magunkat rád bízni, pedig te bátorítasz, úgy vagy, mint egy jó apa vagy anya, aki a gyerekét buzdítja valaminek a megtételére, aki attól fél. És közben a szülő tudja, hogy ez a gyermek biztosan meg tudja csinálni, de ha esetleg mégsem ott van, elkapja, nem lesz baj. Kérünk téged, Urunk, hogy ha a szüleinkben képesek vagyunk bízni, akkor hadd tudjuk még inkább rád bízni magunkat. Bocsásd meg a félelmeinket, bocsásd meg az aggodalmaskodásunkat, a bizalmatlanságunkat, hitetlenségünket. És add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy lehessen teljes a hitünk, a bizalmunk irántad. És könyörgünk, hogy hadd lehessen a bizonyságtétel ne egy külső kényszer, hanem egy belső, visszafordíthatatlan kényszer bennünk, amit a szeretet és a hála motivál, hogy elmondjuk, mennyire szereted ezt a világot, mennyire szereted az embereket, és mennyire szeretsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd lehessen így hiteles az életünk előtted és a többi ember előtt. Vágyunk így élni veled, hátrahagyni a félelmeket, átlépni a komfortzónán, és növekedni a benned való bizalomban. Ebben segíts bennünket, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.